Egy Budapest környéki általános iskola egyik tanulója iskolatársainak portréját mesterséges intelligencia felhasználásával egy pornófilmbe illesztette. Megvalósult-e ezzel bűncselekmény, és ha igen, felelősségre vonható-e érte az általános iskolás elkövető? Kalapos Mihály ezekre a kérdésekre kért választ Baracsi Katalin internetjogásztól.
Ebben az esetben bűncselekmény valósul meg, méghozzá egy igen súlyos büntetőjogi kategória, a gyermekpornográfia esete áll fent, hiszen a felvételen 18 év alatti személy szerepel, akiről készült egy ilyen típusú felvétel, és nem csak arról van szó, hogy videófilm vagy fényképfelvétel, hanem a jogszabály úgy fogalmaz, hogy más módon előállított képfelvétel. És a mesterséges intelligenciával előállított felvétel pontosan ilyen. Amennyiben az elkövető betöltötte a 14. életévét, akkor a magyar jogszabályok értelmében büntethetővé válik.
És ha nem?
Ha nem, akkor büntető jogi értelemben meg fogják szüntetni az eljárást, de ugye nem csak büntető joggal, hanem polgári joggal is szemben állhatunk, és ebben az esetben polgári jogi igényt is lehet támasztani, hiszen a képfelvételeken egy engedély nélküli fénykép használatról van szó. Úgyhogy ebben az esetben a polgári jog eszközével egy másik peres eljárást lehet indítani közvetlenül a bíróság előtt, ahol anyagi ellentételezést lehet kérni az átélt sérelmek miatt. De nyilvánvalóan ez egy olyan típusú bűncselekmény, amit hivatalból is üldöznek a hatóságok, így a rendőrség is. Úgyhogy annak ellenére, hogy valaki büntetőjogi szempontból nem vonható felelősségre, nekik mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ezek a felvételek elkerüljenek a nyilvánosságtól, és elérhetetlenek legyenek a jövőben.
Egyáltalán mit tehet az ilyen helyzetekben egy iskolaigazgató, egy osztályfőnök?
Ha tudomására jut az eset, a helyzet, akkor minden esetben jelzéssel kell élnie. Ezt megteheti a gyerekjóléti szolgálat felé, de a bűncselekmény súlyosságától függően, mint amilyen a jelen esetben is egyre gyakoribb az oktatási intézményekben, a rendőrség közvetlen bevonására van szükség. Ha ezeket a kötelezettségét elmulasztja, és megpróbálja mondjuk elkendőzni ezt a bűncselekményt, vagy az esetet nem komolyan venni, akkor felmerül a kiskorú veszélyeztetése az intézmény vezetőjével szemben is.
Az áldozatok hová tudnak ilyen esetben fordulni?
Ha világhálón olyan tartalmat talál valaki magáról, ami nem az ő hozzájárulásával került ki, megalázó, bántó, sértő, akkor fontos dokumentálni az eseményeket, azaz készítsünk képernyőfotót az ilyen típusú felvételekről. Jelenthetjük közvetlenül ezeket a tartalmakat azon a közösségi oldalon, weboldalon, ahol belefutottunk ebbe a tartalmakba, de fordulhatunk a hazánkban működő két internetes hotlinehoz, forró dróthoz, a biztonságosinternet.hu-hoz és az internethotline.hu-hoz. Ha pedig további jogi, anyagi és pszichológiai segítségre is van szükségünk az átolt trauma feldolgozásában, akkor a rendőrségi feljelentést követően a lakóhelyünk szerinti áldozatsegítő központhoz is fordulhatunk.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Egyre nagyobb károkat okoznak a kiberbűnözők, akik a pénzügyi szektor mellett már az egészségügyi rendszereket is támadják. Ennek veszélyeiről és a megelőzés fontosságáról Várkonyi Gyula kérdezte Palicz Tamás, egészségügyi kiberbiztonsági szakértőt.
Gyakorlatilag amióta az egészségügyi tevékenységek egyre inkább digitális eszközökkel támogatottak, az adatok az emberi működésről, a betegségeinkről, ezek digitálisan keletkeznek, digitálisan tárolódnak, és itt is dolgozzuk fel. És ez a digitális tér gyakorlatilag kinyílt, hiszen bárhonnan be lehet jutni bárhova. Éppen ezért ezek az adatok, amelyek az egészségünkről, vagy éppen a betegségünkről szólnak, ezek veszélyeztetve vannak. Az, hogy milyen indokkal és miért keresik egyébként az egészségügyi adatokat, többféle okot is fel lehet sorolni. Egyrészt egy egészségügyi rendszerben, mondjuk egy kórházi rendszerben nem csak egészségügyi adatot tárolnak, hanem a személyünkre vonatkozóan is adatokat tárolunk, tehát a nevünket, adott esetben adóazonosító, lakhely, vagy éppen a bankszámlaszám, amit fel lehet használni egyébként más támadások előkészítésére, vagy megszemélyesítésekre. A másik nagy kör az egészségünkkel kapcsolatos adatok esetében, azok az adatok, amelyek az egészségi állapotra vonatkoznak. Ezek is nagyon értékes adatok, hiszen ezeket az adatokat különösen nagy tömeg esetében jól fel lehet használni. használni különböző elemzésekre, vagy éppen akár egy termékfejlesztésére, gondoljunk egy gyógyszerre, vagy egy valamilyen technikai eszközre, vagy egy orvosi eszközre. És hát vannak azok az egészségügyi adatok, amelyek minket egyedileg azonosítanak, ilyenre gondolok a biometrikus adatok, vagy éppen a genetikai adatok, amelyek pedig tényleg egyedileg azonosítanak minket, ezek megváltoztathatatlanok, és gyakorlatilag ezzel bárhol a világon föl lehet ismerni bárkit.
Mennyivel nagyobb a kockázata, a veszélye és a anyagi veszteség lehetősége egy banki adatlopással szemben az egészségügyi adatlopásnak?
Az egészségügy az a három legkiemeltebb terület közé tartozik. Természetesen a pénzügyi szektor is ezek közé tartozik, de jelentős különbség van a két szektor között. Egyrészt a pénzügyi szektorban elkövetett ilyen típusú csalások, azok nagyon gyors pénzügyi megtérüléssel járnak. A pénzügyi szektor az sokkal jobban felkészült egy-egy ilyen támadásra. Ezzel szemben az egészségügy esetében az jellemző, hogy az egészségügyi adatok azok nem olyan gyorsan termelnek visszatérülési lehetőséget, mert ezeket valamilyen módon értékesíteni kell. Másrészt az egészségügyben a biztonság, tudatosság az sokkal alacsonyabb szintű, és ez nem feltétlenül csak az ügyfeleket jelenti, hanem gyakran az ágazatban dolgozó munkavállalókat, orvosokat, szakdolgozókat is. Az egészségügyben is egyre gyakrabban fordulnak elő úgynevezett zsarolóvírus támadások. Ezek azok a rosszindulatú kódok, amelyek bejutva egy-egy rendszerbe, információs rendszerbe titkosítanak adatokat, és a titkosítás az csak valamilyen váltságdíj ellenében oldható fel. Ezek nagyon veszélyesek egy-egy intézmény, vagy akár az egész egészségügyi rendszer működésére nézve, hiszen ilyenkor nem csak hogy néhány órára, de akár több napra vagy hétre is megszűnik a hozzáférés az egészségügyi adatokhoz, és akár bizonyos rendszerek működése is lehetetlenné válik. Sajnos emiatt bizonyos esetekben, vagy több ilyen eset is előfordult már, amikor teljesen újra kellett szervezni egy-egy kórház, vagy éppen egy-egy adott régiónak a működését.
Közvetlen életveszélyt jelenthetnek ezek a támadások, akár úgy, hogy mondjuk módosítanak adatokat, vagy mondjuk nem jut hozzá egy bizonyos fajta gyógyászati eszközhöz, gyógyszerhez a beteg?
Igen, vannak ilyen esetek. Leírták azt, hogy zsarolóvírus támadás kapcsán fel kellett függeszteni egy-egy kórház, vagy éppen kórházi osztály működését, mondjuk egy sürgősségi osztály működését, és emiatt azok a rossz állapotú, vagy sürgős beavatkozást igénylő betegek, akiknél azonnali beavatkozásra lett volna szükség, egy másik kórházba kellett szállítani, és az átszállítás közben elhunyt az adott beteg. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor a sürgősség és a sürgős ellátás az valóban fontos, és egy-egy ilyen zsarolóvírus támadás, vagy akár egy-egy rendszernek a megtámadása ezt módosíthatja, vagy károsíthatja. Olyanról nem nagyon tudunk, hogy bizonyos adatokat, vagy akár adatok egy részét, vagy nagyobb adatbázisokat átírtak volna, amelyek egészségügyhöz, egészségi állapothoz kapcsolódtak volna. Azonban olyan eset előfordul, hogy valamilyen rossz indulatú kód bejut, például egy zsarolóvírus kód a rendszerbe, és mielőtt aktiválódna, lehetővé teszi, hogy az adatok azok elszivárogjanak a rendszerből. Tehát magyarul kilopja a bűnöző a kórházi rendszerből az egészségügyi adatot, és ezt vagy megpróbálja a sötét webben, a dark webben értékesíteni. Ugye a másik lehetőség, és pont Amerikában a napokban fordult elő ilyen, hogy amikor nem központilag nem fizetnek váltságdíjat, mondjuk egy egészségügyi szolgáltató, akkor a beteget zsarolják meg azzal, hogy adott esetben érzékeny adatok vannak a kiberbűnözőknél, és hogyha nem fizetnek váltságdíjat, akkor nyilvánosságra hozzák ezeket az adatokat, gondoljunk mondjuk egy pszichiátriai vagy egy mentális kezelés esetében, ezek tipikusan olyan adatok lehetnek, amelyek érzékenyek.
Mi a megoldás, hogy lehet a kiút ebből?
Hát a megoldásra azt szokták mondani, hogy megelőzés. Tehát egyrészt készülni kell arra, hogy sajnos ilyen előfordulhat. Biztonságtudatosítás a legfontosabb. Tehát egy felhasználó akár ügyfél oldalon van, akár a rendszer használó vagy kiszolgáló oldalán van, gyakorlatilag felkészült legyen, hogy azokat az alapvető biztonsági lépéseket tegye meg, ahogy általában nem oszt meg adatot önmagáról, külön kezeli a vállalat és a privát dolgait, megfelelő kétfaktoros azonosítás vagy többfaktoros azonosítás, erős jelszó használat, biztonsági frissítések. Azt szokták mondani, hogy ezek az alapvető lépések körülbelül a 90%-át meg tudják előzni a rosszindulatú támadásoknak. Hogyha rendszer szinten gondolkodunk, akkor természetesen az is nagyon fontos, különösen mondjuk a zsaruló vírus támadások esetében, hogy megfelelő mentéseink legyenek, ezek között legyen olyanok is, amelyek nem a hálózaton találhatók, tehát offline mentések, és hát természetesen a harmadik nagy csoport azok a technológiai védekező lépések, vagy megelőző lépések, amelyek már kifejezetten informatikai szakértelmet, szaktudást igényelnek.
Palic Tamás egészségügyi kiberbiztonsági szakértőt hallották. Vasárnapig összehangolt közlekedésrendészeti akciót tart itthon a rendőrség. A vizsgálatok elsősorban a tehergépjárműveket és autóbuszokat, valamint vezetőiket érintik. A részletekről Farkas Dávid kérdezte Zsinkai Elvira rendőr alezredest, a Roadpol, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának elnökét.
A kollégák ezen a héten a teherautók, a nehéz tehergépkocsik és a buszok ellenőrzését tartják, illetve ezekre az ellenőrzésekre fókuszálnak.
Milyen részletekre figyelnek oda ilyenkor?
A járműveket, a megállított járműveket ilyenkor több szempontból is ellenőrzik, fókuszálnak a járművekre, azok műszaki állapotára, méretére, tömegére, fókuszálnak a járművezetőkre, azok alkalmassági állapotára, megfelelő vezetési és pihenő időkkel rendelkezenek, illetve azokat betartsák, az okmányokra, a kísérő dokumentumokra, ami a rakományra vonatkozik, szóval ez egy kicsit összetettebb, komplex. Legszebb feladat a héten ezeknek a kiszűrése, ellenőrzése.
Ha már a járművezetőket említette, a szondáztatás ilyenkor automatikus?
Abszolút, ez természetes. A járművezetőknél kifejezetten figyelünk az alkoholos befolyásoltság ellenőrzésére, illetve hát a passzív biztonsági eszközök meglétére, azok használatára.
Nem először rendezik meg ezt az akciót. Az elmúlt időszakban milyen eredményeket hoztak a hasonló roadpool ellenőrzések?
Általánosságban megállapítható, hogy közel 6-7000 hazai nehéz tehergépkocsi és körülbelül 500-700 hazai autóbusz kerül ellenőrzésre egy-egy ellenőrzési hét során, és sajnos azt kell mondanom, hogy a kétharmad ezeknek a nehéz tehergépkocsiknak, illetve a vezetőiknek általában jogsértést követnek el. Főbb jogsértésnél azt mondanám, hogy a sebesség túlépés és a biztonsági öv használatának hiánya, ez így felváltva ellenőrzésről ellenőrzésre, de fejfej mellett haladva ezek a főbb okok, illetve hát ami miatt ugye ellenőrzés alá kerülnek a járművezetők, de természetesen a klasszikus vezetési és pihenőidő hiánya, vagy a műszaki hiányosságok, illetve az okmányoknak a hiánya ugyanúgy felderítésre szokott kerülni.
Súlyosabb jogsértést, esetleg bűncselekményt milyen arányban tudnak ezzel azonosítani?
Pontos számadatot erre vonatkozóan nem tudok mondani. Azt tudom elmondani, hogy ittas vezetés is előfordult már, mind nehéz tehergépkocsik, mind autóbuszvezetők tekintetében, és valljuk be, azért nehéz tehergépkocsival rakományt szállítva, illetve hát autóbuszvezetőként utasokat szállítva, ez kiemelt kockázatúnak számít.
Zsinkai Elvira rendőr alezredest, a Roadpol elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A közbeszerzési kartellek elleni hatékony fellépés eszközei, illetve a közbeszerzési hatóságokkal való kölcsönös együttműködés kerülnek fókuszba. A Gazdasági Versenyhivatal és az OECD közös budapesti oktatóközpontjának szemináriumán. A háromnapos nemzetközi képzésre 16 ország, 34 versenyhatósági és közbeszerzési szakembere érkezett a magyar fővárosba. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Gondolovics Katalint, a Gazdasági Versenyhivatal sajtószóvivőjét.
A versenyügyi regionális oktatási központ, amelyet a versenyhivatal és a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet, vagyis az OECD együtt működtet, egy szemináriumot tart Budapesten, a versenyhivatal székházában, és ennek a szemináriumnak a középpontjában, a fókuszában a közbeszerzési kartellek elleni hatékony fellépés áll, illetve a közbeszerzési hatóságokkal való kölcsönös együttműködés lehetőségeit járják körbe. A közbeszerzési kartellek a legsúlyosabb versenyjogi jogsértések, ezért különösen fontos a nemzetközi tapasztalatcsere is ezen a területen. A rendezvényen összesen 16 ország, elsősorban kelet- és dél-keleti európai, illetve közép-ázsiai versenyhatóságok szakemberei vesznek részt. A rendezvény címe közbeszerzési kartellek felderítése. Ezen belül a szemináriumok során kiemelten foglalkoznak a közbeszerzési kartellek, mint összejártási formák működésével, hatékony vizsgálatok elemeivel és azokkal az eszközökkel, amelyekkel a versenyhatóságok felvehetik a küzdelmet ezekkel a rendkívül káros versenykorlátozó megállapodásokkal. A képzés gyakorlati központú, több gyakorlati példán keresztül mélyebb betekintést nyerhetnek más versenyhatóságok tapasztalataiba is, megismerhetik egymás tapasztalatait, körbejárják a közbeszerzési szervekkel és hatóságokkal való együttműködés hatékony formáit. A regionális oktatási központ 2005-ben jött létre, azzal az elsődleges céllal, hogy támogatást nyújtson a versenyjog és a versenypolitika területén a kelet, dél-kelet és közép-európai államok versenyhatóságai számára versenyjogi képzések és egyéb szakmai programok szervezésével. A világon összesen 3 hasonló oktatóközpont működik, egy Budapesten, egy Peruban és egy a Koreai Köztársaságban. A szakmai szemináriumok témái a versennyel kapcsolatos kérdések széles skáláját ölelik fel. A központ hagyományosan évente több szemináriumot is szervez, a képzésekben részesülő úgynevezett kedvezményezett országok szakemberei számára, mind Magyarországon, mind külföldi helyszíneken. Legutóbb március végén 15 ország versenyhatósági vezetői találkoztak, hogy megvitassák a mindennapi gyakorlatukban felmerülő közös kihívásokat. A regionális oktatási központ másik jelentős tevékenysége az európai bírók szakmai ismereteinek a bővítését célzó szakmai rendezvények szervezése.
A rendezvényen 16 ország vesz, illetve vett részt a hétköznapokban, és tehát egyébként is ilyen sok ország között van, illetve lehet együttműködés, hogyha ugye a közbeszerzési kartelleknek a felszámolásáról van szó?
A gazdasági versenyhivatal nagyon fontosnak tartja azt, hogy ugye nemzetközi tapasztalatok cserélődjenek, és a tudást megoszták egymás között a versenyhatóságok, így sokkal hatékonyabb fellépést segíthetnek ezek a tapasztalatcserék elő. Folyamatos napi szintű kommunikáció van, de kérdéseket tehetnek fel, szemináriumokon kívül is fordulhatnak a regionális oktatási központhoz ezek a kedvezményezett országok. De a versenyhivatal, a Magyar Gazdasági Versenyhivatal nagyon fontosnak tartja az együttműködési megállapodásokat és a szoros kapcsolatot a nemzeti versenyhatóságok között. Legutóbb április végén a török versenyhatósággal kötött egy együttműködési megállapodást azért, hogy még szorosabban tudjanak együttműködni, és a szakmai kooperációt elősegítse ez az együttműködési megállapodás. Tehát nagyon fontosak ezek az együttműködések, hiszen ezek a tapasztalatok, a tudás és ennek az átadása elősegítheti a versenyjogi jogsértések feltárását és hatékony megoldását.
Azért feltételezem, hogy mondjuk Peruban, a Koreai Köztársaságban, vagy éppen Magyarországon eltérő a joggyakorlat, vagy a jogalkalmazás, de azért van mindig és lesz is közös nevező, tehát nem olyan nagyok az eltérések, hogyha a kartellekről van szó.
A kartellek, ugye a legsúlyosabb versenyjogi jogsértések feltárása az nemzetközi szinten egy nagyon fontos feladat, ez egy közös feladat. Piacokon átívelő, határokon átívelő kartellek felszámolásában való együttműködés miatt is nagyon fontos az, hogy nemzetközi szintéren meglegyenek a jó gyakorlatok, az együttműködés és a hatékony közös munka. Ha különböző tapasztalatok merülnek fel bizonyos területen, versenyjogi jogsértések feltárásában, akkor azokat ezeken a szemináriumokon fel lehet dolgozni, és át lehet adni a tapasztalatokat a más országok versenyhatósági szakembereinek. És ez nagyon fontos feladatunk.
A fiatalokat is érdeklik ezek a szakmai területek vagy problémák? Tehát van egyfajta utánpótlás nevelés is egyben?
Versenyhatóságból, a különböző nemzeti versenyhatóságoktól fiatal szakemberek is érkeznek, tehát egészen a pályájuk elején álló kollégák is eljönnek és hallgatják ezeket a szemináriumokat, illetve részt vesznek ezeken a gyakorlati központú tudásmegosztó képzéseken, és nagyon hasznos tapasztalatokkal távoznak. Nagy az érdeklődés ezek iránt, a képzések iránt.
Milyen képzettséget kapnak, vagy papírt, ha részt vesznek ezeken a szemináriumokon?
Itt a szeminárium lényeg a tudásmegosztás és a közös probléma feldolgozás, illetve ezeknek a gyakorlati példáknak a megoldása, és a szeminárium végén nagyon fontos tudással és nagyon hasznos tudással távoznak a képzésen résztvevők. A következő képzésre 2024. szeptember 24-e és 26-a között Montenegróban kerül sor, a hatékony tröszt ellenes vizsgálatok témáját fogja feldolgozni az a háromnapos szeminárium.
Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal sajtószóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
3 év alatt csak nem 15%-kal nőtt a közjegyző közreműködésével készített bérleti szerződések száma. Közokiratba foglalt bérleti szerződést jellemzően cégek kötnek, magánszemélyek elsősorban akkor, ha a bérbeadó vagy a bérlő külföldi állampolgár. Tatár Tímea beszélgetett Tóth Gábor Márton közjegyzővel.
A közjegyzői közreműködés alapvetően két fontos szempontból is lényeges a bérlők és a bérbeadók vonatkozásában. Egyrészt a szerződés tartalmának meghatározása során egy jogi szakértő jár el, illetőleg közreműködik a felek részére. Abban az esetben, hogyha közjegyzőkratba foglaltan kötik meg a felek a bérleti szerződést, akkor a szerződés tartalmának a kialakítása során is segíti a közjegyző a feleket, tehát ölködik a fölött, hogy a felek ügyleti akaratát oly módon öntse szerződéses tartalomba, hogy annak ne legyen olyan rendelkezése, amely a hatályos jogrendnek bármelyik részébe ütközne, tehát ne legyen adott esetben érvénytelen rendelkezés, ne legyen tiltott része a szerződésnek, tehát ebből a szempontból segíti a feleket, hogy egy jogilag megfelelő, egy tiszta és egy tökéletes szerződést kössenek a felek. A másik fontos előnye a közjegyzőkiratnak, és ezen előnye egyébként nem csak a közjegyzőkiratba foglalt bérleti szerződésekhez, hanem a úgynevezett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatokhoz is kapcsolódik, az az úgynevezett közvetlen végrehajtásnak a lehetősége. Akár a közjegyző foglalja a felek, tehát a bérlő és a bérbeadó akaratnyilatkozatát szerződés formájában egy közjegyzőkiratba, akár egy már meglévő szerződés alapján készít egy kötelezettségvállaló nyilatkozatot, mindkét esetben párosul a közvetlen végrehajthatóság következménye az okirathoz, mely azt jelenti, hogy ha valamelyik fél a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, nem szerződésszerűen teljesíti, akkor a másik vele szemben álló félnek, nevezzük őt jogosultnak, nem kell a jogvitája miatt, a felmerülő jogvita miatt, az érvényesítendő joga miatt bírósághoz fordulni, hanem a közjegyző bírósági végrehajtás elrendelésére jogosult ezen kötelezettségvállalások alapján. Tehát sokkal gyorsabb az igényérvényesítés lehetősége.
Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt időszakban 15%-kal nőtt azoknak a bérleti szerződéseknek a száma, amelyek ugye közjegyző közreműködésével készültek el. Mi állhat ennek a hátterében?
Én úgy gondolom, hogy pont az előbb elmondott tulajdonságoknak az egyre inkább széleskörű ismerté válása. Én azt tapasztalom a saját gyakorlatomból is, hogy a felek kifejezetten ezzel keresnek meg minket, hogy olyan okiratok készüljenek a legtöbb esetben az általuk már megkötött szerződések alapján, ami bebiztosítja a feleket abban, hogy biztos mindenki szerződésszerűen fogja fenntartani ezt a jogviszonyt, nem kell egymással szemben igényt érvényesíteni. Én érzek egyébként egy másfajta, inkább egy ilyen preventív jellegű hatását is ennek a jogintézménynek, mégpedig a szerződéses párválasztásnak a folyamatában. Ugye egy szerződés megkötésekor mindig alapvetően az első egyik lépés, amikor kiválasztjuk, hogy kivel kötünk szerződést, kivel lépünk egy szerződéses jogviszonyra. Ha valaki, akit én potenciális szerződőnek tekintek, mondjuk egy bérbeadói oldalról egy bérlőt, és mindenféle fenntartás nélkül közreműködő és kooperatív abban, hogy közjegyzői közreműködéssel jöjjön létre ez a jogviszony közöttünk, ismerve a közvetlen végrehajthatóságnak a jog következményét, akkor az számomra egy jó jel, mert tudom, hogy pontosan tudja, hogy ha szerződésszeg, akkor rá mi vár, és ez ellen ő már a jogviszony elején sem ágál, tehát nem nincsenek ezzel fenntartásai, akkor nagy valószínűséggel én következtethetek arra, hogy az általam így módon, vagy ezen körülmények alapján választott szerződő fél, az én mondjuk potenciális bérlőm maradva a példámnál, akkor ő egy megfelelő választás volt adott esetben a sok bérlőjelölt közül.
És mi van akkor, hogyha ő ezt valamilyen formában bizalmatlanságnak véli a másik oldal irányából? Ő tudja, hogy ő tisztán jár el, de bizalmatlanságként éli meg ezt a közjegyző által hitelesített szerződést.
A bizalmatlansággal kapcsolatos érzéseknek az eloszlatására önmagában nyilván a másik félnek a tájékoztatása, vagy adott esetben a közjegyzőjárásban a közjegyzőnek a jogszabályok szövegére való tájékoztatása nem teljesen, nem minden esetben alkalmas arra, hogy ezeket a kétségeket eloszlassa, de az biztos, hogy egy megfelelő tájékoztatás azért ebben tud segíteni, hogy ez nem arról van szó, hogy a másik felet kiszolgáltassa, hanem pontosan arról van szó, hogy olyan biztosítékokkal legyen körülbástyázva egy olyan jogviszony, amelynek a fenntartásában, ugye adott esetben ezek tipikusan hosszabb ideig fennálló jogviszonyok, tehát ilyen hosszabb időszakon keresztül fennálló jogviszonynak a fenntartásában a felek kölcsönösen és a bizalom mentén fognak együttműködni. Én úgy gondolom, hogy ez tényleg minden szerződéskötésnek van egyfajta bizalmi alapja is, ez szerintem egy fontos dolog. Tehát a közjegyző az eljárás lefolytatásakor tudja, vagy megvannak a megfelelő eszközei leginkább a tájékoztatás körében, hogy a felek vonatkozásában, leginkább ugye a nyilatkozattevő vonatkozásában, ha egy oldó nyilatkozatról van szó, ezeket az aggályokat eloszlassa. Hiszen ő csak a vonatkozó jogszabályok tartalmáról tájékoztatja a feleket. De hát ugyanilyen aggály előfordulhat, mondjuk nem bérleti szerződéssel kapcsolatban, biztos mindenkinek van a családban, vagy ő maga volt már banki ügylettel kapcsolatban élménye. Nem biztos, hogy mindenki zokon veszi, hogy a banki elzálogjogot kér, mondjuk egy kölcsön nyújtott fedezet mellé, vagy egy kezes állítását, vagy egy adóstársat. Tehát a szerződéses biztosítékok alapvetően nem a bizalmatlanságról szólnak, hanem inkább arról, hogy a felek körültekintően próbálnak minden körülményt figyelembe venni, amikor egy leginkább hosszabb távú jogviszonyt hoznak létre egymás között, vagy maguk között.
Azt már szóba hozta, hogy nem fizetés esetén egy ilyen szerződés az miben jelent könnyebbséget, de mi a helyzet például a kiköltözéssel? Ugye nagyon sok bérbeadó tart attól, hogy a bérlője adott esetben a jövőben nem fog kiköltözni az ingatlanból.
Igen, a végrehajtással érintett kötelezettségvállalások körében két típusú okiratról tudunk beszélni. Ideértve nyilván a közjegyző okiratban létrejött bérleti szerződéseket, ott viszont ugye nem kell differenciálni, ott mindenfajta szerződésből adó kötelezettség értelmeszerűen végrehajtható. Amit ön helyesen említett, az egyik a fizetési kötelezettségre vonatkozó kötelezettségvállás, másik pedig a köznapi néven az úgynevezett kiürítési kötelezettségvállás. Ez mindösszesen annyit jelent, hogy a bérlő annyit ígér meg, ami egyébként a szerződésből eredően az ő kötelezettsége. Sőt, többet mondok, ha a szerződésben is nem ígéri meg, ez a törvény alapján a kötelezettsége, hogy amennyiben bármilyen okból megszűnik a jogviszony, tehát az ő bérleti pozíciója megszűnik, jogcím nélküli használóvá válik, akkor ki kell, hogy ürítse az ingatlant, el kell onnan költözni, vissza kell adni a bérbeadónak, ugye a tulajdonosnak, haszonélvezőnek, vagy bármilyen más jogcímen az ingatlan bérbeadónak. Tehát ez akkor is kötelezi a bérlőt, hogyha erről egy mondatot sem írnak a szerződésben, mert ez a törvény alapján a kötelezettsége. Természetesen, ha ez önként nem történik meg, akkor pedig ugye bírósági végrehajtási úton végsősorban az önálló bírósági végrehajtó, akár rendőrség közreműködésével is ezen kötelezettség teljesítésének ugye teret biztosíthat, nyilván azzal, hogy ez egy nagyon szenzitív területe az életnek, tehát a bírósági végrehajtás is korlátok közé van szorítva, ugye szerintem ismert a lakáskivitésekkel kapcsolatban az úgynevezett kilakoltatási vagy lakáskivitési moratórium, tehát ezek a szabályok azért alaposan körülbástyázottak törvényi rendelkezések által.
Milyen esetekben mondja azt, hogy mindenféleképpen legyen egy ilyen közjegyző által hitelesített szerződés, illetve milyen esetekben tudja azt mondani, hogy bízhatunk a másikban is. Nem az, hogy felesleges, de nem feltétlenül szükséges.
A kérdésének a másik részével kapcsolatban én nem adnék sem tanácsot, sem nyilatkoznék, mert ez a bizalom az mindig egy olyan kérdés, hogy azért az a jogon kívüli, jócskán a jogon kívüli terület, tehát az, hogy valaki kiben és milyen témában hogyan bízik meg, az alapvetően mindig az adott relációban érvényesül. Azt mindig az adott bérlő, vagy bérbeadó, vagy szerződéses partner dönti el, hogy ki az a kör, hogy mondjuk családon belül, hogyha kiadom a lakást, akkor tőle nem kérek okiratot, de tehát ez alapvetően jogin kívüli terület. Ahol én javasolnám, nyilván azért a nagyobb értékű ügyletek, a hosszabb távon fenntartandó ügyletek, tehát amikor tudják a felek, hogy eredetileg is 3, 4, 5 vagy 6 évre szerződnek, vagy egy most a lakásbérleti szerződéseken kicsit túl gondolva, de még mind maradva az ingatlanoknál, mondjuk a helyiségbérleteknél, ahol egy mondjuk tipikusan gazdasági társaságok állnak egymással szemben. nagyértékű irodaházokat, csak meghatározott irodaházoknak az épületei, ahol önmagában már a bérlemény, tehát a bérlet tárgyát képező helységrész meghatározása is sokszor komoly jogi problémát okoz, ahol nem elég csak azt megállapodni, hogy a ilyen és ilyen irodaház harmadik emeletén lévő rész, hanem konkrétan a szerződés mellékletét képezi mondjuk több oldalas terv dokumentáció, hogy pontosan megvan rajzolva, hogy ennek a folyosónak ez a része, ennek a szintnek az a része, azt megrajzolják, mint egy építészeti terv, sokszor mellékletét képezi ezeknek a szerződéseknek, hogy pontosan körül lehessen bárcsázni, hogy kinek az adott ingatlannak melyik területére milyen joga és milyen kötelezettsége van. Tehát azt összességében azt mondom, ahol azért az átlagnál komplexebb szerződéses tartalmak vannak, ott azért a végrehajthatóság az kifejezetten fontos is, ezáltal javallott azért közöműködést igénybe venni ezen szerződéskötéseknél.
Tóth Gábor Márton közjegyzőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.